Ha általános gazdasági várakozásokról beszélünk erre az évre, illetve a következő évekre nézve, mit tudunk elmondani?
Alapvetően a legújabb előrejelzésünk alapján azt mondható el, hogy a gazdasági növekedést azt 2,7%-ra becsüljük 2024-re, és 2025-re pedig 3,4%-ra. Általánosan azt gondolom, hogy a GDP az egy jó mutató arra, hogy bővülésről beszélhetünk, tehát a kilábalás időszakát éljük. Ugye az előző év az egy visszaesés volt, egy enyhe visszaesés. Ebben azt tudjuk mondani, hogy ez egy kedvező folyamat. Az infláció esetében is kedvező folyamatokról beszélhetünk, hiszen hát a tavalyi 25,7-es januári éves inflációs adat után most ugye a jegybanki célsávban van az infláció, 2 és 4% között tekinthető mindez ennek. Vannak fölfele mutató kockázatok, de azt várjuk, hogy 2025-re az infláció az a jegybanki célsávon belül tud alakulni. A munkanélküliség rátára azt várjuk, hogy többen megjelennek a aktív munkaerő létszámban, és a munkanélküliségi ráta emelkedhet, de jövőre még kisebb lesz, mint a mostani kiindulási adat. A jegybanki alapkamat csökkenő trendet mutat, 8,25%-os a kamatszint. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a régiós adatokhoz képest ez még magasabb, tehát várjuk azt, hogy csökkenés történjen. Nyilván a forint árfolyamra ez erősen hat. A jegybank nem vághatja le gyorsan a kamatot, de most már tekintettel arra, hogy az inflációs ráta a jegybanki célsávban van, ezért nagyobb a mozgás terét, és a hitelesség is markánsan erősödik akkor, hogyha az inflációs ráta itt tud maradni. Ez az elsődleges célja a jegybankoknak, úgyhogy egy ilyen inflációs környezetben magasabb a kamatvágásnak a lehetősége. Tehát összességében egy csomó jó folyamat van, vannak kockázatok, ezek a kockázatok pedig hát ma nagyon erősek is tudnak lenni, de azt tudjuk mondani, hogy a gazdasági szempontból vizsgált kérdésekben és a legfőbb makrogazdasági mutatókban viszonylag jó szituációban vagyunk.
Van még tartalék a munkaerőpiacban, hiszen ugye azt mondta, hogy javuló foglalkoztatottsági adatokat várunk.
Igen, alapvetően. Egyrészt azért, mert visszatértek az aktív lakosság körébe, aktív háztartások körébe sokan az inaktívak közül. Ez egy plusz. Ugye vannak az aktívak, inaktívak, és az inaktívak közül sokan visszatértek, és a potenciális munkaerő tartalék az olyan 290 000 nagyságrendű. Tehát itt még van mozgástér, tehát ők még el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, ha szeretnének. A foglalkoztatottság elhangzott a nemzetgazdasági miniszter úr szájából, hogy 85%-osra szeretnénk növelni, ez most 75%-on van, nyilván ez 2030-ra, de nyilván a lépcsők hozzá meg kell tenni ahhoz, hogy ez a foglalkoztatottsági szint ez kialakulhasson.
Elhangzott az előadás során, hogy beszélhetünk egy elég komoly elmaradó áfa bevételről az elmúlt év vonatkozásában. Ez hogyan alakulhat majd várhatóan ebben az évben?
Ez egy nehéz kérdés, mert ez a lakossági fogyasztásra vezethető vissza. A lakosság kevesebbet fogyasztott a magas inflációs környezetben, és innentől kezdve az áfa bevételek is csökkentek. Egyel visszalépnek, és azt mondanám, hogy ugye nem igazolódik az, hogy egy magasabb ár környezetben az állam bevétele nő. Tehát hiába nőnek, az árak nagyon növekednek, akkor volt egy ilyen vád, hogy akkor az jó a költségvetés. Hát nem jó, pont nem jó, mert kevesebbet fogyaszt a lakosság egy idő után, és kisebb áfa bevételei vannak. Azt gondolom, hogy idén azért ez moderálódik, mert tavaly ősz óta gyakorlatilag az inflációs ráta az kisebb a bérnövekedésnél, és ebben a környezetben a lakosság megfontolhatja azt, hogy többet vásároljon, ugyanakkor racionálisabban is költheti el a jövedelmét, és látja azt, hogy nem feltétlenül a vásárlásra kell költeni. Tehát a kettő között lesz valamiféle megoldás, vagy kettő között alakul ki az optimum. Nem fog könnyen visszaépülni ez az 1 000 milliárdos hiány szerintem, de egy része visszaépülhet.
Hogy alakul a forint árfolyama várhatóan euró, illetve dollár vonatkozásban?
Beszéseink vannak. Igazából ami egy 380 és 400 forint közötti árfolyamingadozás vagy árfolyam szint az egy jó kategóriának tekinthető. Az elmúlt időszakban bőven 400 alatt volt az árfolyam. Nyilván egy alacsony kamatkörnyezetben a forint vonzóságát meg kell őrizni. Azért ez látszik, hogy az Európai Központi Bank és a Fed kamatot csökkentene, akkor a kicsit fellélegezhetne a forint is olyan szempontból, hogy a kamatkülönbözet vagy a hozamkülönbözet nő. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a hozamkülönbözet az, ami motiválja befektetőket. Azt látják, hogy forintban érdemesebb befektetni, mert kap érte 6,5%-ot, más devizában meg kevesebbet kap. Vagy éppenséggel egy banknál parkoltatja a pénzét magasabb hozam mellett, átételesen, tehát egy befektetési bankház és stb. Azt gondolom, hogy ha egy kamatot csökkentene a Fed vagy az Európai Központi Bank, az egy megnyugvás lenne. Ha ez egy trendként értékelhető, akkor pláne, és nagyon mozgásteret jelentene a hazai jegybank számára és a kamat csökkentésére. A forint árfolyam stabilitás, az ott is ez a fő szempont, mert az a lényeg, hogy a vállalkozások ne hektikus árfolyamokkal találkozzanak, nehéz a kockázat kezelésük. Nagyon változékony árfolyam esetén nem lehet megmondani előre, hogy mennyi lesz az a bizonyos árfolyam, és a hedzselés, tehát a fedezés költségei jóval drágábbak, ha csinálja ezt egy vállalat. Egy nagy vállalat jobban csinálja, egy kis vállalat kevésbé csinálja, de ha nem csinálja, jelentős kockázatokkal szembesülhet.
Tudjuk, hogy a magyar gazdaság a mérete alapján kicsinek számít a világgazdaságban, és kitett. Ezt a kitettséget, ezt lehet valahogyan csökkenteni, vagy mérsékelni?
Igyekezet van rá. Tehát ugye az energiafüggőség az, ami ugye az utóbbi időben legjobban előtérbe került, hogy az energia minél jobban saját legyen, minél jobban zöld legyen, és diverzifikált legyen. És ezzel lettek lépések téve. Hogyha a devizapiacot nézem, akkor ugye nyilván a németországi reláció az egy fontos kategória, ugye a exportunk szempontjából, ott is volt diverzitás, olyan szempontból, hogy a keleti nyitás szempontjából is megjelentek exportpiacok, a külföldi közvetlen befektetések tekintetében is megjelentek új partnerek. Ilyen szempontból ez fontos kategória, hogy kisnyitott gazdaság, hogy ne egy lábon álljon, hanem több lábon álljon. Az exportunk és az importunk nagyon markáns, tehát hogy az energiát leszámítom, az energiaimportot, akkor is elég jelentős. Ez viszont determinálja az előző kérdését, hogy az árfolyam ingadozás az nagy hatással tud lenni az exportbevételünkre, meg az import kiadásunkra. Itt is vannak fedezési technikák, ugyanúgy az energiafüggőségben is vannak fedezési technikák, hogy túlságosan magas árfolyam vagy ár ne alakulhasson ki a piacokon. Kamatnál is jó irányba megyünk, tehát a kamat kondíciók azok javulnak, és ez a kis és középvállalkozások esetében is a kisebb vállalatoknak ugye nyújtott Baross Gábor program, újraiparosítási program, illetve a Széchenyi kártya program keretében ezek az inspirációk megvalósultak, de a nagy vállalatok esetében és egy jobb kamatkörnyezet az nagyon fontos. Nyilván a nagy vállalatok kaphatnak alárendelt kölcsöntőket, tehát náluk más a szituáció, meg jobban tudják finanszírozni a leányvállalatukat, de ez fontos kategória lehet, hogy olyan kamatkörnyezetbe érünk, ami a lakosságnak is már hitelfelvételi szándékot predesztinál, és ebben a környezetben már nagyobb beruházási volumenek valósulhatnak meg. Tehát nem egy irreális kamatláb környezetről beszéltünk, hanem egy reális, és a piaci szereplők által talán már akceptált kamatkörnyezetben navigáljuk magunkat.